Imádkozzunk. Mennyi atyánk, add meg nekünk, hogy a te képedre és hasonlatosságodra formálódjon a mi életünk. Add, hogy tudjunk változni itt a földön, a földi életúton, hiszen az a nagy lehetőségünk, hogy a te akaratodat megismerve minden nap egy kicsit közelebb kerülhetünk ahhoz a képhez, ahhoz a formához, amit Krisztus adott nekünk, hogy íme az ember bennünk is kiábrázolódjék, az új ember, és a régi embert levessük, és az újat pedig felöltözzük. Így kérünk most ezen az alkalmon is, légy jelen közöttünk, add nekünk áldásodat, hogy a megvalósításban előbbre jussunk, hogy lélek által, nem erővel, nem hatalommal, hanem a te lelked által, ami megszentelődésünk egyre inkább kiteljesedjen. Így kérjük, hogy szented meg szívünket, gondolatainkat és érzéseinket. Amen. Valaki érkezik. Áldás békesség, szervusz, Haci. Foglaljatok helyet. Nem tudom, nálad van a kis eszköz? Ja, le van téve a az előtérbe, föl van akasztva a fogasra. Van kulcsod? Az én kulcsom hol van, István? Ja, itt van. Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első leveléből, a 12. fejezetből olvasom a 11. versig Istenünk igéjét. A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja, Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. A különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi, mindenkiben ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert némelyik a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét, ugyanazon lélek által. Egyik ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki lelkek megkülönböztetését, a nyelveken való szólást, vagy pedig a nyelveken való szólás magyarázását kapta. De mindez egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Fontos tehát látnunk azt, hogy keresztény életünkben mi megajándékozottak vagyunk. Nem csak földi dolgokra értjük ezt tehát, hogy a földi életben oly sok mindent kaptunk az Istentől, mind testünket, mind szüleinket, mind azokat a lehetőségeket, amiket az isteni gondviselés előre elkészített életünk útján, segítőket, társakat, barátokat, és sok mindent, hanem azok az emberek, és itt hívőkről beszélek, akik felismerik a Krisztusban az ő üdvösségüket, felismerik saját magukat, az új teremtést, az új embert, akiről Pál apostol beszél, hogy hát bontsátok ki magatokban a Krisztus ajándékát. Járjatok a lélek szerint, töltekezzetek be szent lélekkel. Azoknak az embereknek, akik már idáig eljutottak, itt akkor két kérdés van, eljutottunk-e idáig, mert el kell jutnunk valamilyen szinten, hogy ezt az igét értelmezni tudjuk. Mert ez az ige lényegében azoknak az embereknek szól, akikben megvan már az Isten lelke, és az Isten lelkével való kapcsolat, mert ezeket az igazságokat, vagy lelki ajándékokat a testi ember nem birtokolja, az ő számára nem adatik, és amiről itt szó van, akkor ez lényegében egy olyan föld, ahol mi soha nem jártunk, és soha nem is fogunk járni, Mert igazából a testi ember nem teheti be a lábát Isten lelki földjére, mert nem is teheti be, hiába is akarja, mert olyan föld az, ahova csak oda juthatnak be, akiket az Isten lelke vezet. Na most ez a lelki föld, ezt ne gondoljuk azt, hogy ez annyira messze lenne tőlük. Nincsen messze. Ez lényegében az evangélium, az öröm hír, hogy az Isten országa bennetek van. Krisztus azt üzente, hogy aki hisz, ugye ő benne, annak örök élete van, bűnbocsánata van, és Isten országa megnyilvánul benne, és Isten szent lelke és lakozást vesz benne. Tehát Krisztus igazából önmagához köti ezt a lelki föld megtapasztalást. Ti Isten szántóföldje vagytok, ugye ezt is sokszor mondom, Isten jó földje lehetünk, akik megteremjük a mi gyümölcseinket. Na most itt a gyümölcsökről is szó van, amikor a lélek ajándékáról beszélünk, a kegyelmi ajándékokról, beszél ugye a Szentírás a lélek gyümölcséről, szeretet, szívesség, jóság, hűség, mértékletesség és különböző megnyilvánulások, ami a lélekből fakadó jó tulajdonságok kiteljesedését érthetjük, mert ugye természetünknél fogva a mi lelkünk az ellenkező tulajdonságokat bontja ki. Szeretetlenség, ugye akkor a mértékletesség helyett a mértéktelenség, és egyéb más dolgokban bontakozik ki. Isten lelke, amikor megérinti az embert és újjászüli, akkor újra hangolja a szívünket, érzéseinket, gondolatainkat a Krisztusban, és ebből a harmóniából, ebből a lelki harmonikus állapotból fakad az, hogy szeretetre képes emberek leszünk, mértékletességre, és ezek a lelki tulajdonságok, mint a fa, amelyet elültettek egy jó földbe, és jó fát ültettek el, a maga idejébe meghozza a maga gyümölcsét. Tehát mi az, amit alá akarok húzni? A hívő élet, az ember lelki élete végül is egy természetes folyamat. Most értsük jól a természetes, úgy értem, hogy nem mesterként. Nem olyasmit kell nekünk tennünk, és nem olyasmire kell nekünk törekednünk, ami tőlünk valami idegen, és nekünk azt meg kellene valósítanunk, de ezt mi nem tudjuk, de ezért most mégis megpróbáljuk. Mert ha így közelítünk a lelki élethez, így szeretnénk lelki életben élni, hogy én megpróbálom, hogy lelki életet élek, de közben nincs lelki életem, most értsük jól, erős a példám, akkor nem is tudjuk megvalósítani. Mert a lelki életet csak azok tudják élni, akikben az Isten lelke jelen van, és az Isten lelke úgymond azt a jó földet meg is teremtette már ő bennünk, és Krisztusban vannak. Tehát az első nagyon fontos lépcső az, hogy mi Krisztussal legyünk élő kapcsolatban. Vagyis az ő neve által, az ő ígéretében, a Szentlélek ajándékában részesedjünk. Mert ebben a korszakban, amiben most mi is élünk, hogy Krisztus fölment a mennybe és az Atya jobbján ül, a vele való élő kapcsolatnak az egyetlen útja a Szentlélekkel való kapcsolatba a kerülés, a Szentlélek vétele. Nem hagylak titeket árván e világban, hanem elküldöm hozzátok a vigasztalás lelkét. Mert az ember árván van ebben a világban, ha nincs a Szentlélek vele. És ugye Krisztus felhozza azt a példát, hogy akik ugye imádják őt, és elfogadják őt, ahhoz ő is oda megy lélekben, és az örökké való Isten is, úgymond vendégül, szállásul megy ahhoz az emberhez, és benne vesz a lakozást. Tehát ennek az egésznek a foglalata és kiteljesedése lényegében az az üdvösség, amiről oly sokat prédikálunk, az, hogy oly sokat beszélünk, hogy is Krisztussal legyél kapcsolatban, másrészt pedig itt a kegyelmi ajándékok, ami azt jelenti, hogy Isten lehetetlen dolog, hogyha Istentől kapjuk a szent lelket. Nincsen egyetlen egy ember se, aki ne kapna Szentlélektől jövő ajándékot is. Karizmát. Valamire te is képes vagy. Valamire te is alkalmas vagy az Isten országában. És itt az a lényeg, hogy különbözőségek mutatkoznak meg a Krisztus testében. Különbözőek az ajándékaink, de egy az Úr. Különbözőek az ajándékaink, de egy a lélek. Különbözőképpen használ bennünket az Isten, de egy a cél, amire használ bennünket, és egy azon lélek vezet bennünket. Mi tehát a legfontosabb az ember életében? Először is a hogyha így mondanám, akkor a kapu élmény, hogy lép be a Krisztus neve által az Isten országába. A másik dolog pedig az, hogy ha már Isten országában bent vagy, és megvan az üdvösséged, akkor ismerd meg az Isten országát, és élj annak erőivel. És töltekezz be, és teljesedjél be egyre inkább az életedben. Mert a kettő lényegében egymás után kell, hogy és egymásból is következik. Furcsa dolog az, ha belépünk az Isten országában, és lényegében azt tapasztaljuk meg, hogy üres lett az életünk. Hiszek Istenben, jó. Én azt is értem, hogy bűnbocsánat, örök élet. Hiszek az örök életben is. De közben a mindennapokban azt élem meg esetleg, hogy üres az életem. Most értsük ezt olyan értelemben, hogy az ember megtalálja az üdvösségét, de kicsit úgy érzi, hogy na most akkor mit kezdjek vele. Így jönnek be akkor ezek a fontos tanítások, hogy lelki ajándékokra nézve, testvéreim, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Vagyis mit feltételez itt, és miről beszél Pál apostol? Létezik tudatlanság a hitben. Hitben vagytok, de mégis tudatlanok vagytok olyan dolgok felül, amelyeket ismernetek kellene, és használni kellene. Ez olyan, hogy az ember bekerül egy olyan lakásba, ahol annyi minden el van rejtve, és ő még mindig lám, hogy mondj, ez nem rossz, az gyertyafénynél olvas. Éli egyfajta életet, amit ő megszokott. A megszokásai vezetik. Örült, hogy bejutott ebbe a házba. De mindig ugyanúgy él, mint azelőtt, mielőtt bejutott, beköltözött volna ebbe a házba. Most ugyanabban a boltban megy, hogy mindent ugyanúgy csinál, berendezkedett, de azt az életét vitte oda be abba a házba, amit előtte élt. Tessék mondani, hogy megváltozott az élete attól, hogy most abban a házban van? Nem változott meg. Néha úgy érzem, hogy ez a házfoglalás megtörténik a hívő életben, amikor így az Istennel kapcsolatba kerülünk, viszont a házban való élet a megváltozása, és ott a felismerések, és az, hogy felkapcsoljuk a villanyt, és körbenézzünk, úgymond a lélek világosságában, hogy mi is adatik nekünk a Krisztusban, és aztán kinyissunk egy-két szekrényt, ami most szimbolikusan mondom, ahova el vannak rejtve dolgok, ami a miénk. És rádöbbenjünk arra, hogy ebben a házban, vagy Isten országában, ennél a képnél maradva, egy teljesen más minőségű élet kezdődik el a mi számunkra. Ezt a példát csak azért mondtam el, hogy egyrészt szemléltessek valamit. Ugye a hétköznapi életben is beköltözhetünk egy nagyon luxus villába, de ott is ugyanazt az életet éljük, és semmi nem változik. Tehát önmagában véve attól, hogy megkérdetjük azt, hogy itt van az Isten országa, és tiétek az Isten annyiféle ajándéka, isteni erők, ajándékok, kegyelmi ajándékok, amit Isten ígér nekünk, ezt megkérdethetem, minden nap elmondhatom, és örülhetünk neki, de ha nem tudunk vele élni, és nem élünk benne, akkor ez egy hír. Ez egy hír, és nem változott meg az életünk minősége. Na most arról beszél egy Pál apostol, hogy ez ne csak hír legyen. A tudatlanságunkat úgy tudjuk a legjobban legyőzni, hogyha felismerjük azt, ismételten aláhúzom, hogy felismerjük azt, hogy Jézus Krisztus neve által és Jézus Krisztus vallástétele által mi az Isten családjába tartozunk, és megajándékozottak vagyunk. Ezért emelik ki Pál apostol, tudtatokra adom, hogy senki sem mondja Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól. És senki sem mondhatja Jézus Úr, csakis a Szentlélek által. Vagyis Pál apostol a tudatlanság idejét abban látja, elmúlóban, hogy egyrészt arról kell tudatosnak lennünk, hogy ki az, akiben az Isten lelke van. Ha benned az Isten lelke van, honnan tudhatod meg? Vallod, hogy Jézus Krisztus Úr? Te ezt vallod teljes szívedből? Akkor benned Isten lelke lakozik. Mert senki sem mondja Jézust Úrnak. Csak az Isten lelke által mondhatja ezt.
tévedés ne essék, nem arról van szó, valaki úgymond mondja Úrnak, Uram, Uram, de nem cselekszi, tehát nincs igazából lelki kapcsolata, hanem aki szívből mondja, teljességgel mondja, hogy Jézus az ő Ura, akkor ezt nem mondhatod ki a Szentlélek jelenléte nélkül. Mert erre a testi ember nem jut el. Nem juthat el erre a felismerésre. Ha pedig nem mondod ezt, és itt egy másik, senki sem mondja, Jézus átkozott, vagyis aki ellene mond Krisztusnak, az nem lehet a Szentlélektől, aki ellene mond, vagy Jézus átkozottnak mondja. Tehát ez mindjárt a tudatlanságunkat elosztatja, és a félelmünket, és az aggodalmainkat, hogy vajon van-e bennünk Szentlélek. Mert hogyha mondjuk, hogy Jézus Úr, és hisszük azt, és életünk valóságával is emellett állunk, és idáig jutottunk, és az Isten világossá tette előttünk Krisztus valóságát, akkor ez csak a Szentlélektől lehet. Na és itt van az a pont, amikor fel kell gyújtanunk, hogyha ez így van, akkor mit jelent ez? Ne élj úgy az Isten országában, hogy tudatlanul élsz tovább, és nem tudod, hogy Isten milyen dolgokat és ajándékokat készített el a te számodra, hanem gyújts fel a villanyt. Imádkozz a lélek által az Istenhez. És kérd az Isten ajándékait is, kérd az Istentől a bölcsességet, és töltekezz be, és fogadd el, amit az Isten munkálni akar a te életedbe. Mert egyrészt azt mondja Pál apostol, vágyakozzatok a kegyelmi ajándékok után. Vágyakozzatok. Tehát nem csak azt mondja, hogy tudjatok róla, aztán majd csak kapjátok, hanem azt mondja, hogy vágyakozzatok, imádkozzatok is azért. Tehát valami fajta törekvés is legyen az emberben, egyfajta készség, hogy valamit meg akarok tapasztalni ebből. Ha már tudok róla, és az Isten kijelenti, akkor vágyakozom utána, teszek úgymond érte, nyitott vagyok. Másrészt pedig Pál apostol figyelmeztet arra, hogy a lélek ajándékait nem mi birtokoljuk. Nem tudod megszerezni. Ez micsoda kettőség. Vágyakozhatsz utána, ugye, mehetsz érte, és kívánhatod azt. Másrészt meg mégsem szerezheted meg. Nem olyan, mint valamit megragadsz, és akkor mostantól ez az enyém, és mindig is az enyém lesz. Számtalan példa van a Szentírásban is, hogy valakik megkapták a lélektől ugye a képességeket, de visszavonta ezt a képességet az Isten egy adott korszakban, amikor nem úgy éltek vele, nem helyesen éltek vele. Ugyanígy beszél a Szentírás az Újszövetségben is arról, hogy az Isten lelkét meg lehet oltani, Isten munkáját meg lehet oltani az életünkben, és ellene lehet tenni, és akkor a Szentlélek megszomorodik. Következésképpen egy megszomorodott Szentlélek, úgymond az életünkben, mert értsük jól, hogy bennünk szomorodik meg az Isten szent lelke. Egy megszomorodott Szentlélekkel járni, úgymond a mindennapokban, nem ugyanaz, mint egy, úgymond, betöltekezve az Isten szent lelkével, egy ajándékot adó, egy karizmát, lelki ajándékot adó Szentlélekkel való élő kapcsolat. Mert a kettő között óriási a különbség. Az egyik a gyümölcstelen keresztény élet, a Krisztusban létezik gyümölcstelen élet. Beszél róla Péter is, hogy nem lesztek majd gyümölcstelen, nem lesz a ti életetek gyümölcstelen Jézus Krisztusban. Persze ez csak azért lehetséges, mert nem élünk azokkal az erőkkel és lehetőségekkel, amiket Krisztus ad nekünk. Másrészt pedig ugye ott van, hogyha az ember őszintén vágyakozik, és nem oltja meg az Isten szent lelkét az életében, akkor az Isten szent lelke kinyilvánítja, és mindenki számára kinyilvánítja, mi az az ajándék, amit te kaptál. Megajándékozott voltunk, nem egy stagnáló dolog. Tehát nem úgy van ez, hogy az Isten elhatározta, hogy te csak ennyit fogsz kapni. És egész életedben ez lesz a te ajándékod. Akármit teszünk, akárhogy élünk, ez a te ajándékod, és ez mindig csak ennyit kapsz, vagy nagyon sokat kapsz, bármit. Hanem úgy gondolom, egy tapasztalatból úgy látom, hogy az Isten szent lelke folyamatosan készíti a mi életünket, folyamatosan vezet bennünket különböző utakon, az engedelmességünk is megpróbáltatik, és minden egyes alkalommal, amikor úgymond az Isten szent lelke méltónak talál bennünket most már arra, hogy különböző ajándékok megnyilvánuljanak, és egyrészt a szolgálatra adnak ezek az ajándékok, attól függ, hogy éppen én egy adott helyzetben, szituációban milyen körülményben vagyok, és milyen lelki ajándéknak, kegyelmi ajándéknak kell megnyilvánulni a rajtam keresztül, ahol a Krisztus testét, vagy éppen a Krisztus testéhez csatlakozni kívánó emberek felé hogyan tudok én legjobban szolgálni. És azáltal megnyilvánulnak bennem a különböző lelki képességek, ajándékok, tulajdonságok, mondjuk a bölcsesség beszéde a Krisztussal, a meggyőzésnek valami fajta lelki ereje, mert itt nem arról van szó, hogy én milyen okosan tudok beszélni, mert az is fontos, hogy tudják követni, de az, hogy lelkileg valakit úgymond meggyőzni, vagy eljuttatni arra a pontra, mert nem is csak meggyőzésről van szó, hanem újonnan szülessen, tehát hogy az Isten lelke formálja őt át, ugye erre lelki beszédre van szükség, olyan beszédre, ami által az másik ember lelke megnyílik az Isten felé. Ez is az Isten kegyelmi ajándékai között van. Ez a fajta képesség, vagy készség, hogy valaki így tudjon szólni. És most itt nem csak evangélistákra gondolok, hanem lehet, hogyha most valamelyikünknek van valaki, aki éppen a hozzátartozója, és mondjuk beszélni kell az életben egy adott pillanatban a Krisztusról, vagy úgy adódik, akkor az Isten szent lelkével, ha kapcsolatban vagyok, engem is alkalmassá tehet arra, aki nem beszélek sokszor Krisztusról, meg nem beszélek így lelki értelemben, keveset beszéltem úgy Krisztusról, hogy valakit ő hozzá vezessek, de az Isten szent lelke bennem lakozik, akkor arra az órára megadja a szavakat. Vagy éppen megadja azt, hogy szó nélkül is ki tudom azt fejezni az életem valóságával. És valakit oda tudok vinni. Tehát nem szeretném, hogy mechanikusan nézzük a kegyelmi ajándékokat, hanem inkább úgy szeretném, hogy lássuk ezt, mint egy élő eleven valóságot, amely körbevesz bennünket. És mindig azt kapjuk meg, lényegében egyrészt, amire szükségünk van, másrészt, amire egyrészt megérett az életünk, és sokszor olyan ajándékokat is kaphatunk, amire méltókká válunk, most idézőjelben ez a méltó, amire szüksége van a környezetünknek. Rajtunk keresztül, mert az Isten már adni akarja. És ezért megadja azt nekünk, hogy legyen. Hogy tudjunk adni, mert éhesek körülöttünk, mert valami támaszra, vagy megoldásra vágyodnak az emberek, és ha valakiben megvan ez a fajta készség, hogy erre nyitott, akkor megkapja az Istentől, és tovább tudja adni. Tehát célra adatik a kegyelmi ajándéknak a megnyilvánulása. Különbségek vannak tehát a szolgálatokban, de egy az Úr. Nagyon fontos tehát látnunk, hogy ilyen szempontból a Krisztus testének kiegyensúlyozottnak kell lenni. Lehetetlen dolog az, hogy csak egyetlen egy kegyelmi ajándékot akarunk mindannyian. És valószínűleg nem is így van. Mert ha csak egyet akarnánk, akkor ott nagy baj lenne, mert akkor vagy az van, hogy nem vagyunk a lélek vezetése alatt, mert a lélek mindig arra törekszik, hogy Krisztus teste tökéletes és teljes legyen. Nem lehet mindenki szem, nem lehet mindenki fül, nem lehet mindenki láb. Nem mondhatja az a szem a fülnek, hogy te jelentéktelen dolog vagy, rád nincsen szükségem. Ilyen értelemben különbözőségek vannak közöttünk, és erre kell nagyon vigyáznunk, hogy a léleknek a munkáját a másik emberben meg ne oldsuk, mert most beszéltem arról, hogy én megoldhatom magamba, hogyha engedetlen vagyok az Isten lelkéhez, másrészt pedig a Krisztus testében, hogyha én megítélem a másik emberben mondjuk a lélek munkáját, azt mondom, hát ő amit csinál, hát az semmi, vagy nem tudom, bármit próbálok így értelmezni, vagy nem akarom fölismerni benne, nem akarom meglátni benne, hogy ő az, akire ez bizatott. Tehát, vagy lehetne más dolgokat is mondani, például ez az, amikor a Krisztus testében feszültség keletkezik, és a tagok nem tudják betölteni azt a szerepüket, amire hivattak. Miért? Hát ott vannak bennünk ezek a gátlások. Ott vannak bennünk ezek a félelmek, hogy én... Mert most biztos úgy néznek rám, hogy nem, és ezek néha valós félelmek, mert tényleg úgy néznek rám. Mert tényleg lehet, hogy megrólnak bennünket, hogy te mégis mit kér, vagy egyáltalán hogy gondolod? És ezek a gátlások és félelmek néha nem csak légből kapott dolgok, hanem az emberek szembesültek már azzal, hogy testi értelemmel ítéltettek meg néha az Istennek a dolgai. Most értsük ezt jól, hogy az emberek nem lélek szerint vizsgálták és várták meg saját életüket és magukat, hanem még mindig testi értelemmel ítélik és látják a másik embert, viszont a léleknek a dolgait nem testi értelemmel kell megítélnünk, hanem lelki értelemmel kell látnunk. A mi alkalmasságunk, ezt szoktuk mondani, Istentől van. Mi önmagunkban lényegében alkalmatlanok vagyunk. Mit jelent a testi értelemben megítélni valamit? Hangsúlyozom, mind a magam alkalmatlanságát állandóan, mind a másik alkalmatlanságát. Ez a testi értelme. Lélekben való látás pedig azt jelenti, hogy ezen túlemelkedem, hiszen üdvösségünk szempontjából igaz, hogy mindannyian alkalmatlanak vagyunk, viszont arra az elhivatottságunk miatt mindannyian alkalmasakká váltunk az Isten országára. Hát ez az örömhír, ez a kegyelem. Mindannyian alkalmasakká váltunk a lélekkel való betöltekezésre, a lélek ajándékaiban való részesülése, arra, hogy mindannyian tegyünk, úgymond az Isten országában valamit, amit ránk bízott az Isten. Ilyen szempontból közös a felelősségünk. Ha én most levenném a testvérek válláról a felelősséget, és azt mondanám, hogy minden felelősség az enyém, akkor ez nem lenne igaz. De az sem igaz, hogy én azt mondom, hogy rajtam nincsen felelősség. És minden felelősség a testvéreké. Ugye? Mert akkor én veszem le azt, ami rám bizatott. És az az egészséges, amikor a Krisztus testében mindenki megáll azon a helyen, ahol van, amit az Isten rábízott, vagy fölismeri, tehát jussunk el oda, hogy előbb föl kell ismernünk, utána megállunk azon a helyen, és abban lényegében vállaljuk azon a szinten a mi felelősségünket. És mi ez a felelősség? Igazából akkor tudjuk vállalni ezt a felelősséget, hogyha vállaljuk a Szentlélekkel való harmonikus kapcsolatot, ami által végül is megkapjuk azokat az ajándékokat, ami által meg tudunk állni azon a helyen, mert úgy hiába vállalom, azt mondom, hogy vállalom a felelősséget. De éppen nem vagyok betöltekezve Szentlélekkel. Nem tudom, hogy mi az én kegyelmi ajándékom. Hogy mivel építhetem a gyülekezet testét. És akkor mi alapján mondom azt, hogy vállalom a felelősséget. Nem töltöttem be, nem kerestem, nem alkalmaztam az életemre lelki módon, úgymond azokat a lelki ajándékokat, lehetőségeket, amiket az Isten ad. Hanem hogy ülök én benn, esetleg az Isten gyülekezetében? Testi értelmemmel. Testi gondolataimmal, testi indulataimmal, elképzeléseimmel azt mondom, hogy én vállalom a felelősséget. Csak azt értsük meg, hogy igazából nem tudjuk, hogy mit vállalunk ekkor. Mert igazából nem vagyunk benne. Nem vagyunk benne mégis. És miközben itt jön be az, hogy hogy létezik az, hogy valaki jót akar, és mégis rosszat tud tenni. A legjobb szándékkal is, ugye? Buzogva azért, hogy másokat megmentsen, hogy jót akar mindenkinek. Nincs a helyén. Nem azt teszi, vagy nem úgy teszi, mint ahogy tennie kellene. Pedig lehet, hogy jó vezérlő. Csak éppen nincs betöltekezve, és nincs a helyén. És nem tudja, nem fogja magára vonatkoztatni ezt az igét, mert meggyőződése válhat, hogy már pedig ő a helyén van. És ez az, amikor egy másik veszély, hogy az Isten lelke az mindig korrigálja az embert. Az az ember, akit nem lehet, vagy nehezebben lehet úgymond korrigálni, mindannyiunkat nehezebben lehet, értsük jól, mert van egy meggyőződésünk, egy hitünk, egy látásunk. De a Szentlélekkel való közösség pont azt jelenti, hogy a meggyőződésünk, hitünk és látásunk, ez egy folyamatosan alakul, és a lélek vezet bennünket. Tehát a Szentlélek nem ad egy képet nekünk, és azt mondja, ez így van, és mindig ezt láss. Hanem a Szentlélek ad nekünk egy képet, ami a valóság. Jelen pillanatban, és a következő pillanatban megint ad egy képet, és igazítja a mi látásunkat mindig ahhoz, amit most kell látnunk. Lehet, hogy tegnap ezt láttuk. De nem ragadhatok bele a múltba, és mindig azon a szemüvegen nézem a jelent. Hanem ma újból egy látást ad az Isten. Mint például Pál apostol, ugye? Tegnap a keresztények azt látták, hogy üldözte őket Pál apostol. Ma pedig mit kell látnunk? Anániásnak el kell menni, és meg kell gyógyítani. Imádkozni a kerjet, és ki kell mondani, hogy téged az Isten választott. Most Anániás, a lélek embere, megmaradhatna a múlt látásában. De az Isten lelke szentelke kiigazítja őt, nem? Te menjél, keresd meg Pál apostolt, és ő az. Én választottam ki. És egy ilyen döntés, ugye, milyen hatalmas nagy tervet bontakoztat ki az Isten országában, Anániás mondhatta volna, hogy nem megyek. Nem nyilvánul meg a prófétai szó, ez megint kegyelmi ajándék, nem nyilvánul meg a gyógyítás. Mert Anániás nem megy el. De Anániás megmarad a meggyőződésével, és imádkozik tovább Istenhez, azért, hogy az Isten munkája terjedjen tovább, de nem megy el Pál apostolhoz. A későbbi Pál apostolhoz. Nem tudom, értjük ennek a feszültséget, tehát ez a gyakorlat. És itt jön be az, hogy ezt lélek vezetése nélkül pusztán testi értelemmel Anániás nem tudta volna úgymond magában rendezni. Na és ilyen élethelyzetek sokasságával találkozunk a mindennapokban is, amikor lelki bölcsességre van szükségünk, és nem egyfajta kaptafában éljük az életünket, amikor Isten lelke vezet, hanem az Isten lelke így kiigazít bennünket olyan utakra is, olyan emberekhez is vezet. Néha nemeket kell mondanunk, amikor általában igent mondanánk, aztán meg igent kell mondani, ahol meg mindig nemet mondtunk eddig. És nincs igazából erre, úgymond leírás, hogy mikor mit kell tenni. Mi a lényeg? A Szentlélek vezetése alatt tegyük azt, amit teszünk. Ha nem úgy tesszük, mert van úgy, hogy nem úgy teszi az ember, és nem látja. A Szentlélek ki fogja igazítani. Vissza fogja vezetni. A legfontosabb akkor, hogy képesek legyünk ezt megtenni, hogy fölismerjük akkor újból az Isten akaratát, és visszamegyünk oda arra pontra, és kiigazítjuk. Senki sem tökéletes. Én még olyan Isten emberét nem látom, vagy lelki vezetőt, aki minden esetben mindig tudta, vagy hívő ember, mindig helyesen döntött a keresztény életében. De olyan ember, és arról beszél a Szentírás, de viszont minden ember, még aki rosszul is dönt, ha Szentlélek benne van, és ha Szentlélek közösségben él, akkor ez a legfontosabb kincse. Akkor megkapja a kiigazítás, az útmutatás, a különböző erők megnyilvánulása által megkapja azokat a készségeket, képességeket, ajándékokat, amivel szolgálhat önmaga a gyülekezetben, és betöltheti a maga helyét és hivatását. Na és így jön be, hogy a felelősséget ezen a szinten kell végül is vállalni. Mert helyettünk senki nem állhat oda, ahova nekünk kell állni. Ha pedig te nem állsz ott, vagy én nem állok ott, akkor hiányzik a falból az a tégla, és hogyha sok tégla hiányzik, akkor már igazából nincs is fal. És akkor van az, hogy ha én hiányzom, akkor hiányzik majd még két ember, meg három, mert rajtam keresztül igazából kapcsolódna be a többi. Ha én viszont megtalálom a helyemet, akkor tudnak hozzám kapcsolódni még ketten-hárman, ő hozzájuk meg még ketten-hárman, és így alakul ki lényegében az a tanítványi rendszer, a tanítványi gondolkodás, amit Krisztus adott. Ezért mondta Krisztus a tanítványainak is, hogy menjenek el szélesebb világba és hirdessék az evangéliumot. Ezért lehetséges ez. Mert ez a leggyorsabb és legrövidebb útja annak, hogy minden emberhez eljusson az evangélium, és a legtermészetesebb útja, mert az emberi kapcsolódási pontokon keresztül tud legjobban és legerősebben elmenni ez a tanítás, amit Krisztus adott. Ennél tökéletesebb út igazából nincs, és jobb út. Mert lehetett volna egy körlevelet írni a Föld minden országához, hogy mi az igazság. És elolvassuk a levelet, és megtudnánk belőle sok mindent, csak éppen az életünk nem változik. Itt viszont arról van szó, Pál apostol azt mondja, ti vagytok az Istennek a levelei. Szent lélekkel írva. a szívetek kőtáblája, a szívünk táblájára a Szentlélek írt, és mi vagyunk az Isten élő levelei. Ezt önmagukra vonatkoztatja Pál apostol, hogy mi úgy küldettünk hozzátok, és ti olvastok belőlük. Ugyanilyen levelek vagyunk mi is. Mások olvasnak belőlünk. Most ugye nem mindegy, hogy mit olvasnak, és egyáltalán megkapnak-e bennünket ilyen levél formában. Meg vagyunk-e írva, és minden nap lényegében ez a lehetőségünk megvan. Tehát lezárva ezeket a gondolatokat, vágyakozzunk az Isten lelkével való ilyen élő kapcsolatra. Ragadjuk meg a magunk helyén, és győződjünk meg arról, ne bizonytalanodjunk el, Isten lelke bennünk lakozik. Ha pedig bennünk lakozik, és valljuk, hogy Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére, akkor ott vannak, elrejtve az életünkben, azok az előre elkészített jó cselekedetek, azok az előre elkészített lelki alkalmak, amikor én a lélek ajándékával betöltekezve meg tudom futni a magam pályáját. Azokhoz az emberekhez is tudok szólni, és van küldetésem és feladatom. Ezáltal tehát megajándékozott vagyok. Megajándékozott voltunkat pedig ne silányítsuk le arra, hogy az ajándékot magunk mellé tesszük, és mi pedig ott élünk tovább. Hanem menjünk oda, törekedjünk, kérjük Istentől, bontsuk ki ezt az ajándékot, és tegye Isten élővé a vele való kapcsolatot. Ezt kívánom tehát a testvéreknek, mindnyájunk számára. Különbségek vannak, egy az Úr és egy a lélek. Különbségek vannak ajándékokban, de mindannyian megajándékozottak vagyunk. Isten adja meg nekünk, hogy lelki ajándékokra nézve ne legyünk tehát tudatlanok, hanem éljünk azokkal Isten dicsőségére. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te ismered szívünket, és látod, hogy milyen sokszor talán árvák vagyunk, és úgy érezzük, hogy nekünk semmink nincs. Pedig a Te ígédben arról beszélsz, hogy oly sok mindent adtál nekünk a Krisztusban. Kegyelmi ajándékok sorakoznak a Szentírás lapjain, amelyekről úgy szól az apostol, mint megnyilvánulni kész ajándékokról, amelyeket megkaphatjuk, amelyeket megkaphatunk a lélek által. És tudjuk azt, hogy Urunk Istenünk, Te munkálkodó Isten vagy, Te olyan Isten vagy, aki elhívsz a Te aratásodba bennünket. Add meg, hogy ne úgy érkezzünk meg ebbe az aratásba, hogy igazából nem töltekeztünk fel a Szent Lélekkel. Add, hogy ne szomorítsuk meg a szentelket, és ha azt tettük, akkor észrevegyük azt, és ismét veled való élő közösségben megújuljon a mi szívünk. Add, hogy ne merüljünk bele annyira a világ dolgaiba, hogy végül is a szívünket teljesen elfoglalja az, hanem tudjunk rád figyelni, veled először élő kapcsolatba kerülni. Add, hogy természetes legyen a mi életünk, lelkiekben is gyarapodjunk. Hogy ne sodorjon bennünket ismét az élet a néma bábányokhoz, ellenállhatatlan erővel, hanem inkább megtaláljuk Te benned az élő kapcsolatot, a lelki megújulást, a lelki szabadságot, és attól, hogy tudjuk szólni a lélektől jövő igét is, úgy, ahogy Te adod azt nekünk. Mindnyájunkat erősítsd meg, attól, hogy gyógyuljunk lélekben és testben is, kérünk így a gyülekezetért is, hogy tudjunk lélekben egyek lenni veled, és tudjunk dicsőíteni Téged. Így a betegekkel, így az, hogy gyógyítójuk. Köszönjük, hogy Klári nénét is gyógyítod, így mindnyájunkkal. Szentelj meg bennünket, hogy szentek legyünk a Te munkádban. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.